A volt tavaly nagyon sokak által megosztott válságövezetes problémákat leíró riport, akkor az Jászberényi Sándor riportja volt a kurd harcosokról, illetve harcos lányokról, akik az iszlám állam ellen harcolnak. Ezt nagyon sok székelyföldi hallgatónál láttam megjelenni a Facebook falon. Jászberényi Sándornak nagyon hosszú múltja van. Háborús üvezetekben 2006 óta élt Egyiptomban sokáig, az arab tavaszt végigélte, és jelent meg könyve is ezekről az eseményekről és erről az időszakról. Erről beszélgettünk már itt az Értsünk Szót adásában. Az Ördög egy fekete kutya címmel jelent meg ez a novellás kötet, ami egészen váratlan, vagy egészen megejtő nemzetközi karriert fut most. Úgyhogy megkértem Jászberényi Sándort, legyen a vendégünk, és mondja el, hogy hogy halad ennek a novellás kötetnek a külföldi sorsa, kik és miért érdeklődnek ennyire. Guardianben jelent meg legutóbb egy szöveg erről a könyvről, és aztán meséljen a 2015-ös tapasztalatairól, hogy miben más ez az év, mint az azt megelőző 8, amit válságövezetekben töltött. Sándor.
Szia Boróka, és üdvözlöm a kedves székelyföldi hallgatókat. Igazából ez számomra is egészen meglepő, hogy az Ördög egy fekete kutya című novellás köteten ilyen karriert futott be. Ugye 2014-ben megjelent az Egyesült Államokban, idén megjelent Londonban és Indiában, mert tovább nagyon pozitív visszhangot kapok. Az igazság az, hogy hogyan megy, vagy hogyan sikerült. Tehát nekem semmi más dolgom nem volt, én kerestem egy ügynököt, akivel véletlenül találkoztam Kairóban még 2012-ben. Ő intézi a dolgait. És hát ugye szeretik a novelláimat. Én azt gondolom, és ez az én véleményem, hogy ellentétben mondjuk a magyar és a kelet-európai irodalmi hagyományokkal, ahol az irodalmi alkotásnak egy jelentős százaléka, tehát az irodalmi alkotás értékének egy jelentős százalékát az adja, hogy kik az ember barátai ebben a zárt körben, amit a kortárs magyar irodalomnak nevezünk, nyugaton ez inkább meritokratikus. Tehát ott az van, hogy mit írtál meg, és ez mennyire piacképes, mennyire érdekes. Én azt gondolom, és hát remélem, hogy ez az oka. És ez pontosan olyan örömteli dolog, mint amilyen halálosan rémisztő, mert hogy ugye itt akkor azért tovább kell vinni ezt, és így színvonalat kell teljesíteni. És ez nagyon jó, nagyon érdekes, hogy Magyarországon mondjuk nagyon kevés újság számolt be arról, hogy tehát nem kezelnek Magyarországon kortárs íróként az irodalommal foglalkozó lapok, addig Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban ez nem volt kérdés. Tehát creative writing, ez ilyen kreatív írás kurzusokra még hívtak meg az Egyesült Államokban előadni, felolvasni. Hát egy érdekes, hogy Magyarországon nem vagyok író, de az Egyesült Államokban igen.
Nem lehet az ebben a történetben benne, hogy ezekben az országokban, ahol az Ördög egy fekete kutya sikert arat, nagyon fokozott fokvés azok iránt, a témák iránt, és azok iránt a válsághelyzetek iránt, amelyekbe a te prózát, betekintést enged egy nagyon speciális látásmód révén. Nálunk pedig nincs.
Én nem gondolom ezt egyébként, tehát hogy nem hiszem, hogy mondjuk az ausztráloknak több közük lenne a Közel-Kelethez, mint mondjuk Magyarországnak. Persze voltak ott kontingenseink, de nekik is körülbelül olyan minimális szerepvállalással. Tehát, hogy ez szerintem egy több faktoros dolog. Nem tudom, tehát azt, hogy a könyvem most relatív sikeres, ezt nem tudom elemezgetni, milyen oka ennek. Én ennek örülni tudok.
A te civil szakmád, vagy az írói munkád mellett gyakorolt szakmád az, hogy haditudósító vagy.
Igen.
9 év tapasztalata van mögötted. Ahhoz képest, ahogy te megélted az arab tavaszt, az idei tapasztalataid milyenek voltak? Mennyire volt másabb, keményebb ez az év?
Tehát engem elsősorban az borzasztóan frusztrál Európának a reakcióiban, főleg nálunk, hogy amint elkezdődött a menekült válság Magyarországon, a saját szakmámban, tehát az újságírók körében mindenki Közel-Kelet és politikai iszlám szakértő lett. És tehát így rengeteg dezinformáció, rengeteg rossz felvetés jelent meg a médiában, ez mind a két oldalra jellemző, politikai választástól függetlenül. A másik, amit tragikusnak tartok, az, hogy egy alapvetően egzisztenciális kérdésből a magyar kormány politikai kérdést csinált, tehát a szavazatok szerzésére használta fel a válságot, amely 50-100 évre érintheti mondjuk Magyarország sorsát. És ezt én megengedhetetlen hibának tartom. Emellett persze azt gondolom, hogy nyilván itt azért évek óta, tehát ez a bevándorlás ilyen szintű tömeges bővülés, az annak köszönhető, hogy a szíriai válságra nincsenek megoldási, sem rendezési tervek, illetve olyan rendezési tervek vannak, amelyek nagyon komoly érdekszférákat sértenek. Tehát ergo a lakosságot nem is remélheti azt, hogy a helyzet stabilizálódni fog. Tömegével indultak meg a menekülések. Mi már a második menekült hullámban vagyunk, az első menekült hullám az a közel-keletet érintette, tehát feltöltöttek a szomszédos országok szíriai menekültekkel, és a Törökországban is elérte egy olyan szintet a menekültek száma, amikor megindultak Európa felé. A probléma az, hogy erre nem volt felkészülve sem Európa, sem az európai határvédelem. Az, hogy itt az elején a menekültválságnak nem volt egy súlyos monetáris krízis, az a civil szervezetnek köszönhető Magyarországon. Amit én látok ebben az egész történetben, hogy belpolitikai kérdésként kezdte el kezelni az országon, amikor egy külpolitikai kérdés. És ahelyett, hogy azzal foglalkoztunk volna, hogy az integrációt hogyan kényszerítsük ki, és biztosítsuk egy alapvetően szektárjának közeggel szemben. Mert az európai ságnak az egyik lényege az együttérzés, ez fakad az európai keresztény, ez a keresztény zsidó kultúrából, másrészt meg nem lennénk Európa, ha egyszerűen ezek az embereknek nem jutnak segítséget, mert egy európai értékrendben minket kötelező erre. Tehát én azt látom, hogy ahelyett, hogy ez alapvetés lenne, hogy nem fogunk gyerekeket és nőket kizárni a világ, az országon nem nyitunk segítséget a menekülőknek, amire épül elvél a kultúránk, ezt így a kereszténységnek és evangéliumnak. Nem ennek kéne lenni a kérdésnek, hanem annak, amik valódi problémák, hogy hogyan integráljuk ezeket az embereket, hogyan fogadhatjuk el az európai társadalmi normákat ezekkel az emberekkel, hogyan zárjuk ki, hogy a militáns politikai iszlám megjelenjen Európában. És azt gondolom, hogy a jelenlegi európai politikai légkör és hangulat az pont arra jár, mélyítse a konfliktus természetét azáltal, hogy ellenségképet gyárt a menekültekből. Közben ugye itt Európában megtörténtek olyan terrormerényletek, olyan szervezett terrormerényletek, például a párizsi műszeresre gondolok, amikre példa nem volt. Ez is remekül beleillik egy olyan mintába, ahol a félelemnek kellene igazgatnia. De nagyon sok mindent lenyelnek az alapvetően szabadságpárti európaiak, tehát az ember alapvetően nagyon sok mindent lenyel, hogyha úgy érzi, hogy a fizikai biztonsága van veszélyben. És hogyha megnézzük, akkor ugye Párizsban, Franciaországban hetekig statárium volt, szigorítottak a törvényeken. Egy ilyen trend vonul végig Európán, ahol az emberi jogok felfüggesztődnek, a rendőrségnek, a haderőnek a jogait azt felemelik egy olyan magas szintre, ami aggályosnak tartom, holott valójában mindig sokkal többen halnak meg autóbalesetben, a dohányzásban, a bármi másban, mint terrorizmusban Európában. Tehát jelenleg egy olyan hangulat él Európában, mint hogyha mi állandó veszélyben lennénk. Holott valójában ezek ilyen százalékos arányok, erre ugye ez a reflex, emberi reflex, hogy akkor fegyverkezzünk, akkor csináljunk olyan törvényeket, tegyünk sárga csillagot ezekre az emberekre, hogy jó messziről lássuk, hogy ki az, aki lehet, hogy felrobbant minket. Az a probléma, hogy pont az életvitelünk, az európaiságunk ezt kizárja. Tehát a legrosszabb két dolog, a legrosszabb módon reagálunk erre a krízisre, bezárkózunk, és saját önként dalolva dobjuk szurva az ezer éves értékeinket. És felveszünk egy ilyen félelem, birodalma típusú rettegést. És ebben nagyon érdekeltek egyébként a mindenkori kormányok, mert remekül lehet így irányítani az országokat, az ország egyébként retteg.
Te, aki annyi mindent megéltél Kairóban, meg Egyiptomban, meg Afrikában, meg Közel-Keleten, például amikor a Bataclan elleni támadás hírét hallottad, és te, aki tudod, hogy mit jelent, hogy lőnek, meg emberekre lőnek, meg tömegbe lőnek, akkor mi állt a fejedbe?
Engem az két gondolatom volt, az egyik az, hogy Isten irgalmazol a menekültek, mert Európa nem fog. De a másik ilyen gondolatom pedig az volt, hogy nem a menekültek, nem a közel-keleti arabok követték ezt, hanem európai arabok. Tehát azt közben kiderült persze, hogy volt egy-kettő ilyen beépített iszlám államos fiú, aki bejött Európába, menekültek el együtt. De azért ennek a merényletnek az értelmi szerzője európai arabok voltak, akik nem integrálódtak a társadalomba, és akik egy ilyen borzasztó dűvel akartak mennybe kerülni. A probléma ezzel az, hogy nem disztingválunk. Tehát nem választjuk külön. Egyre mossuk az iszlámot, tehát amikor ilyeneket, hogy iszlám szövetség, meg ilyen híreket olvasni, Jézus Mária, az iszlám, tehát csak az iszlámnak két nagy irányzat van, ugye ez a szunita és a síta, a szunitán belül van vagy egy tucat. És hogy összemosunk fogalmakat, összemosunk embereket. Én nekem az egyetlen érzésem az, hogy persze borzasztóan sokkoló volt, hogy ilyen megtörténhet. Én Kairóban élek, tehát hogy Kairóban azért volt egy durva terrortámadás, amiatt ott vagyok. Láttam tűzharcot Szíriában, Irakban, de hogy Európában azt, hogy taktikai mellényben, cseretárakkal, roham fegyverekkel felszerelkezett terroristák szisztematikusan mészárolnak le embereket, erre még nem volt példa. Tehát én azt gondolom, hogy pont ez a terrornak a célja, hát ahogyan reagálunk, ezért csinálják.
De mi lenne az optimális reakció?
Én azt gondolom, hogy az optimális reakció az lenne, hogy nem esünk hisztériába. Én nem tudom megoldani egyedül a menekültválság és az integráció kérdését, ezen kevés vagyok, hogy újságíró, de azt biztosan el tudom mondani, hogy a pánik és a hisztéria az nem egy jó válasz. Nem egy jó válasz beugrani az ilyen populista szólamoknak, hogy mi majd táborokba zárjuk, keményebbek leszünk velük, és szavazzánk, és akkor megoldik ez a probléma. Nem, föl kell ismerni, hogy tehát akarom én azt, hogy arra hivatkozva, hogy én is potenciális terrorista lehetek, most én egy szűkészenű fiú vagyok. De ezt gondolja végig az olvasó. Ugye hozunk ilyen szabályokat, hogy mindenkit le lehet hallgatni, mindenkit meg lehet figyelni, mindenkit indoklás nélkül meg lehet majd motozni, nem tudom. Tehát ezek a rizetőjának az alapvető rúgói indulnak rá működni, hogy akarja-e. Mert azt felejtik el az emberek nagy része ugye a félelemtől, hogy azok a törvények, amiket meghozunk, azok rájuk is érvényesek lesznek.
A terror mennyit változott, mióta te azért meglehetősen közelről látod?
Na most nyilván a terrorizmus, tehát az Al-Qaida féle klasszikus terrorizmus létező, hosszú folyamatról beszélünk, de a vallásos terrorizmusról annyit tudok mondani, hogy ugye volt egy ilyen paradigmaváltás az Al-Qaida egyik csoportjában, ez az iraki csoport volt, akik egy ilyen próbérei jóslatként létrehozták a saját államukat, egy ilyen hódításban, ezt hívják az iszlám, Daula iszlám éjjel fizirákban sem, tehát ezt hívják az iszlám állam Irakban és a Szíriában nevű szervezetnek, ami egy óriási területet elnőtt most is. És tehát lokalizálta egy időre az Al-Qaida helyi fiókjának meg a szíriaiak is, mert ők meg velük harcoltak, hogy lokalizálta a Közel-Keletre a konfliktust. Tehát ez egy ilyen apokalipszis hívő szekta, akik azt gondolják, hogy ők most egy profitai jóslatot teljesítenek be. Ha megnézi, akkor 2013 és környékén nagyon kevés effektíve merénylet volt, mert akkor éppen tudtak háborúzni a fiúk. Tehát tudtak területeket foglalni, fosztogatni, nőket szexrabszolgálatba kényszeríteni. Tehát el voltak foglalva Irakban és Szíriában. Most közben felállt egy koalíció, a kurdok föl lettek fegyverezve, és az oroszok is beavatkoztak a konfliktusba Szíriában, tehát megállították minden oldalon a szervezetnek az előretörését. Ez a szervezet ez egy szadista elmebeteg, de nem hülye szervezet. Tehát pontosan tudják, hogy értelmetlen energiákat pontosítani területfoglalásra ott a helyszínen, mert nem érnek el semmit, csak meghalnak. Ezért most ez a paradigma változott meg, hogy visszatérnek a klasszikus old school dolgaikhoz, és embereket szivárogtatnak be Európába, vagy sejteket aktiválnak, akik itt voltak, akik itt Európában, meg főleg elsősorban most Európa cél, pont ez, hogy Európában kövessenek el terrormerényleteket. Hogy a globalizált világban, ahol minden elérhető, minden össze van kapcsolva, tehát a mi életmódunk, ez egy szabad életmód. Ebben sajnos tudomásul kell vennünk, hogy ezzel vissza lehet élni. És ez még mindig korán sem az a része a történetnek, ami a legrémisztőbb, mert az még most fog elkövetkezni. Tehát az, amikor már nem... De ugye itt legalább az elhárító szolgálatoknak, a biztonsági szolgálatoknak van esélye elcsípni egy üzenetet, megakadályozni egy ilyen terrormenetet, meg kell szervezni, ennek logisztikája van, ha ideket kell beszerezni, stb. Ami most Jeruzsálemben történik, na az az igazán rémisztő. Mert hogy az történik, hogy random palesztin arabok kimennek az utcára egy késsel, semmilyen erőszakos mód nélkül, minden íze nélkül, kimennek az utcára egy késsel, és az első zsidóna színű embert vagy rendőrt megkéseli. Tehát ezt már Egyiptomban ezt már vizsgálják, ezt az ügyet, ezt rengeteg konferenciát szerveztek róla, ezt hívják, hogy individual terrorism, tehát egy ilyen polgári terrorizmus, tehát egy civil terrorizmus, amikor egy egyénből lesz terrorista. És hogy ez meg fog jelenni Európában, és minél nagyobb nyomás lesz az iszlám államon, minél kevesebb segítséget tudnak nyújtani, akkor majd egyenként ezek az emberek, akik egyébként visszaszárogtak már, itt vannak, azok majd ezt fogják csinálni. Késekkel.
Mit lehet?
Én ettől félek, mert legyen igazán.
Mit lehet ez ellen tenni? Lehet-e védekezés? Itt most a politikai részre is gondolok, de most gondoljunk arra, hogy civil emberek hallgatnak minket, akiknek megjárja az eszét, hogy én mit teszek, hogyha valaki rám támad, vagy...
Én azt gondolom, hogy például most ugye mi hőbörgünk azon, hogy Magyarországon megjelentek a katonai rendőrök géppuskákkal a hátukon, akik a fontosabb csomópontokat ellenőrzik. Én ezt egy jó dolognak tartom. Tehát legyenek kint a rendőrök. Egyébként más jogköre nincsen, akkor avatkozhat közbe a katonai rendőrség, amikor konkrétan mindenre veszély van. Tehát nem állíthat meg nem zaklatott civileket. És hogy ezt még egy jó dolognak tartom. De hogy a hallgatónak én azt tanácsolom, hogy akármilyen részben hangzik ez, nagyon minimális az esélye, hogy pont ő vele fog ez megtörténni. Tehát most értem, hogy mindenki egyéniség, és mindenki nagyon fontos az élet, és ezzel egyet is értek. De hogyha úgy reagálunk, hogy bezárkózunk, hogy olyan törvényeket hozunk, amik az európai parlamentáris demokráciákkal ellentétesek, hogyha félelemnek engedünk, és az életvitelünket változtatjuk meg, akkor megnyerték a háborút. Hát akkor nyer az iszlám állam, ha mi nem merünk a profétáról szalallahu alejhi ve sellem morbid, ocsmány és obszén karikatúrákat közölni. Tényleg visszataszítom, azt tartom ezeket a karikatúrákat, viszont európai vagyok, és tudom, hogy ez európai hagyományból belefér, mert szólásszabadság van. És hogyha elkezdünk félni, öncenzúrázunk, felhatalmazzuk az erőszak szerveket, a kormányokat arra, hogy elvegyék a jogainkat annak a cserébe a biztonságunkért, akkor azt fogjuk észrevenni, már régen nem Európában élünk.
Látta azt is, hogyan működik az ellenállás a kurdok között. Az kívülről érkezőként milyennek tűnt, mennyire reális az? Ha volt tragédia az idén, akkor a kurdok lakta övezetekből szinte hetente jött egy olyan harci eseményről hír, hát amit nagyon, nagyon nehéz volt így távolról is feldolgozni, meg megérteni.
Én ugye ki voltam Szíriában a JPG-nél, ez a kurdoknak az önvédelmi egységei, gyakorlatilag egy ilyen csökevény a PKK-nak, a török kommunista pártnak. Nyilván a probléma az, hogy ne úgy képzeljük el a térséget, hogy itt azért nagyon egységes dolgok lennének. Tehát a kurdokon belül is olyan szintű és olyan mérvű széthúzás van, hogy abban a pillanatban, tehát a nyomás szűnik, ami összetartja őket, ugye egy Törökország, az iszlám állam fenyegetése, az iraki kormányzat fenyegetése, tehát abban a pillanatban elképzelhető polgárháború. De hogy nekem ez egészen lenyűgöző volt, hogy találkoztam olyan nőkkel, akik konkrétan harcos nők voltak. Tehát AK-47-es tárak lógtak a taktikai mellényükön, fegyverek, és látta, és így szép nők voltak. Tehát ez nem hiszem, hogy senki nem az idején. Nagyon-nagyon szép nők voltak, akik konkrét harcosok. Tehát mindenbe hozták a férfiak szintjét. Egy olyan területen, egy olyan ellenség a harcolva, ahol a nőket nem engedi ki az utcára.
De van ennek reális esélye, hogy ez valamilyen védekezést jelentsen?
Én azt gondolom, hogy a kurdok azért egyrészt sikeresen megállították az iszlám állam elleni nyomulását, egyedül tették ezt. Tehát nem az iraki kormányzat és az iraki hadsereggel, hanem a saját félregulár és pesmergáikkal, tehát az önvédelmi alakulataikkal. Megállapították, sőt visszavették az összes területeket, amit megszálltak, felszabadították a Szindzsár-hegyet már Szíriában. A kurdok nem érdekeltek abban, hogy előrébb nyomuljanak. Ők is egy etnikum. Ők a saját népükért akarnak felállni. Nem érdekük a szíriai szunitákat felszabadítani, vagy Iszlámot szívesen eltörölik, de hogy nem kívánnak ők kormányozni nem kurd területeket. És ez a probléma, hogy gyakorlatilag, ha bárki, tehát ha az Assad párti alaui kormányzat nyeri meg a háborút, és oda teszik a szunita területek fölé egy ilyen diktatúrában kormányozni, akkor nem is kihúzva annak a méregfogadja, hogy 10-20 év múlva ez újra ne történjen meg. Ne felejtsük el, hogy az iszlám állam létrejötte, az egy szunita lázadás, aminek sajnálatos módon az Al-Qaida állt az élére.
Itt már riportsorozatot gyermekkatonákról, rengeteg halálról, rengeteg gyilkosságról, szövegeket, prózát, újságot, mindenféle műfajban. Akkor, amikor idén szembesült a menekült áradattal, és a menekült válság hozta történetekkel, akkor mit látott az érkező emberek arcán? Milyennek látta ezeket a találkozásokat?
Én azt gondolom, hogy az első hullám, ugye ezért itt is volt, de miért felépült a gyoda. Az első hullámnál itt azért a krém érkezett meg, ezek képzett emberek voltak, jól szituáltak, középosztálybeliek, gyerekek, nők. Tehát nyilván itt ezek az emberek azt várták, hogy nem üldözik őket a politikai nézeteik miatt, nem bombáznak, meg van mit enni. Tehát azért tartom, hogy egészen elhibázottak azt, hogy tényleg azt gondoljuk, hogyha majd most mi felhúzzuk a kerítéseket, akkor ez visszatartja az embereket. Nem fogja, egyre dolog fogja visszatartani őket, hogyha pont olyan szúvalú bánunk velük, mint ahogy Szíriában bántak velük, akkor már nem Európa vagyunk, hanem egy totalitárius diktatúra. És tehát nekem az volt a benyomásom, az érzésem ezek az emberekkel, hogy egyrészt ezek az emberek valóban segítségre szorulnak, másrészt nagyon-nagyon, tehát a saját ellenségeik is menekültek, amikor olyasmiket tüntetnek, olyan dolgokat követelnek Európában, ami egyébként az európai lakosoknak nincs meg. És ez például kellemetlen. Aztán rengeteg migráns van, és ezt a migráns szót ezt nem a kormányzati retorika értelmében használom, hanem olyan embereknek a nevére használom, akik nem háborús övezetből érkeznek Európába, hanem Tunéziából, Egyiptomból, Pakisztánból egy jobb élet reményében. Ez most jövedelemszerzés, akár politikai szabadság, bármi ilyesmi, de nem konkrét üldöztetés ellen. Tehát nem volt körözve, nem volt semmi ilyesmi. Sajnos a szíriai menekültek tömeges megindulása elindított ezt a critical mass típusú jelenséget. Most mindenki jön, mert most vagy soha, most be lehet menni Európába. Nincs kapacitása Európának szűrni a menekültek közül azt, hogy ki a valódi menekült és ki a migráns, és hát ugye, nyilván Európának sem végtelenek a forrásai.
Belefutott az össze egy nagyon furcsa történetbe, amit a magyar sajtóban egyedülálló módon oldott meg, és én ezt nagyon becsültem. Ugyanis közölt egy információt arról az edzőről, akit a magyar határon elboklasztott az egyik, mondjuk így,
kormány. Én nagyon is ragudtam a házigazdámra, meg a megérdemre, hogy itt az történt, hogy a László Petra által felrúgott foci edzőről, nekem a kurdok, amikor megérkeztem, visszajöttem Szíriából, Irakban, ezt úgy képzelje a olvasó, hogy egy kompon kell át Szíriából a folyón, és onnan még 8 órát utazik, és az idegállapot nem jön a legjobb ilyenkor az embernek. És megérkeztem, és akkor már elkezdte a propagandát a házigazdám, és mondta, hogy ő feleségül venni a László Petrát, mert micsoda jó, mert felrúgt ezt a szemét terrorista, és valaki azt mondja, miről beszél. És akkor előadta nekem, hogy akkor ez a férfi ez ott Hasakában harcolt a kurdok ellen, egyébként Annusra támogató. És akkor mondtam, hogy erre van-e bármilyen bizonyíték, van, és én nem is cikket írtam. Tehát ez egész az én hülyeségem volt, hanem a Facebook oldalamat akkor csináltam meg, mert meg kell csinálni az írói oldalamat a Facebookon, és a Facebook oldalamra elnéztem, és reggel fel, ezt úgyse kiszívál senki nekem, tehát nem változtat a tényen, elnéztem, és kitettem, hogy ez valószínűleg ez ellenőrizhetően igaz. Tehát, hogy ez igaz, mert először ezt mondják a kurdok, hogy valószínűleg tényleg egy kvázi terrorista ez az ember. És akkor de reggel 8 órakor tettem ki, vagy fél 8-kor, és akkor egy órán belül azt tettem is, hogy az egész magyar médián keresztül ment ez a Facebook bejegyzésem. Akkor már próbáltam tompítani a dolgot, azt mondani, hogy hadd kérjem ki, hogy mire alapozzák ezeket az állításaikat. Tehát, hogy mire, van-e valami dokumentum. És akkor én kapcsolatban léptem a JPEG-ével, kapcsolatban léptem a BYD-vel, ez egy kult frakció, kértem a HIOGF-et, tehát a PUK-nak a sajtósát. Tehát gyakorlatilag mindenki ígérgetett nekem egy hónapon keresztül mindent, persze a végén nem kaptam semmit. Ez nem azt jelenti, hogy ugye, hogyha most nagyon felszállhasogatóak vagyunk, hogy nem lehet igaz, amit állítanak, azt jelenti, hogy nincs rá bizonyíték. De viszont én európai vagyok. És az európai jogrendben, ha valakit nem tudom bizonyítani azt, amit állítok, akkor én hamisan vádoltam meg azt az embert. Mert az ártatlanság vélelmet, mert nekem, mint európainak feltételeznem kell, hogy ő ártatlan, amíg erre nagyon-nagyon komoly bizonyítékok nincsenek, hogy ő nem az. De most ilyen bizonyítékok nincsenek, ezért én azt tettem, hogy egy nagy újságcikkben kértem bocsánatot, mert nagyon nagy botrányt kavartam egy Facebook bejegyzéssel. A mai napig nagyon sajnálom. De sajnos azt gondoltam, hogy jobb az, hogy én nem sűnyagom ezt el, hogyha nem adok muníciót a különböző politikai oldalnak Magyarországon, mert ugye ez ilyen véres posztóként, mert különböző lámlám a liberális újságíróság gondolja. És ez nagyon rossz. És azért gondoltam, hogy ennél kevesebben nem úszom meg.
Beszéltünk ma emberi történetekről, szakmai kérdésekről, haditudósításról, de hát az évkezdő és évzáró beszélgetés azzal indított, hogy hát most angol szász nyelvterületen halad előre az Ördög egy fekete kutya című novellás kötete. Ezekből a tapasztalatokból, hogy lehet, hogy nem lehet megszólalni, hogy mit lehet észrevenni, mit nem, hogy mennyit változott a terrorizmus, és miben ugyanazok az eszközei, ezekből most milyen típusú történetek lesznek?
Én most, de ezt tavaszra akarok elkészülni az új könyvemmel, de ez szóval nyilván ebben is lesz, tehát az iraki háború néhány történet, meg a szíriaiból, de gyakorlatilag itt most tehát a közel-keleten való életről fognak szólni, ezek a novellák inkább egy ilyen olyan, hogy fogom ezt, ez a családról fog szólni, egy olyan családról, tehát a férfiakat vizsgálom, akik valamilyen funkciót követnek a családban, ezek kiesnek a családokból, erről fog szólni az új könyvem. Az a címe, ez a munkacíme, hogy valaki viraszt érted, és ha minden jól megy, most már egy nagy részére készen vagyok, de az ember sosem tud elég novellát írni, meg elég szöveget írni. Még egy párat meg akarok írni, aztán ha minden jön, akkor magyarul ez 2016 tavaszán megjelenik a Kalidon kiadónál, és akkor 2017 elején pedig az angol szász világban, hát látjuk, hogy inshallah, mondja az arab, tehát ha Isten is úgy akarja, akkor ez így lesz.
Na hát megvannak a mi magunk harcai, ezt így fordítom le magamnak, és hát jó volna ezeket érteni. Aki közel szeretne menni a konfliktusok értéséhez, közel szeretne jutni a konfliktusok értéséhez, és ahhoz a világhoz, amiben benne élünk, az mindenképpen olvasson Jászberényi Sándor riportokat, és olvass el az Ördög egy fekete kutya című novellás kötetét is. Köszönöm, hogy vendégünk volt, és halljuk sokszor 2016-ban. Köszönöm.